Ez az a fiú, Sherry, szólította meg Spink. A neve Marlow. A férfi a heverő nyögött. És mit akar? Spink csak ennyit mondott. Nem hajlandó elárulni. A férfi a heverőn tovább nyöszörgött. Akkor miért hoztad ide? Fáradt vagyok, Spink. Nos, tudod, hogy van ez, Sherry? Néha kénytelen vagyok vele. A férfi a heverőn. Mit mondtál? Mi az ő gyönyörűséges neve? Spink felén fordult. Most elmondhatja, mit akar, de röviden, Marlow. Nem szóltam semmit. Egy perccel később a férfi a heverőn lassan felemelt a karját, a végén a cigarettával. Lankat mozdulattal helyezte a cigarettát a szájában, és szívta egy széthulló, dekadens arisztokrata végtelen ernyedtségével roskadozó kastélyában. Magához beszélek, pajtás, förmet rám Spink. A szőkenő ismét váltotta borogatást, nem tekintve senkire. A némaság úgy áradt szét a szobában, mint a cigaretta kesernyés füstje. Nos, gyerünk, öregem, bíztatott ismét Spink. Elő a farbával. Elővettem Camel cigarettámat, rágyújtottam, kiválasztottam egy széket, és leültem. Kinyújtottam a kezemet, és gondosan vizsgálni kezdtem. A hüvelykúj pillanatonként le és fel rángatózott. Spink vadul rám mordult. Sherry nem várat magára egész nap. És mivel foglalkozna a nap hátralévő részében? Hallottam a saját kérdésemet. Ülne egy fehér sejem heverőn, és aranyoztatná a lábkörmeit? A szőkenő hirtelen megfordult, és rám merett. Spink szája tátva maradt, pislogott. A férfi a heverőn lassú mozdulattal felemelte a szeme fölött a törülközös sarkát. Eléggé elmozdította ahhoz, hogy megláthattam egyik fóka barna szemét, amint rám tekintett vele. De aztán a törülköző lágyan visszahullott a helyére. Itt maga nem beszélhet így. Spink közben magához tért. Fellálltam, és ünnepélyesen mondtam. Elfelejtettem magammal hozni az imádságos könyvemet. Első alkalom életemben, hogy láthatom Isten megbízottját munka közben. Vagy egy percig nem beszélt senki sem. A szőke nő ismét törülközött váltott, ez alól szólt ki nyugodt hangon a férfi a heverőn. Menjetek a pokolba, kedveseim, kivéve az újonnan érkezett színbarát. Spink gyűlölködő pillantást lövelt felém, a szőke nő némán távozott. Miért is nem rászhatom ki a nadrágjából? S kesergett Spink. A fáradt hang a törülköző alul ezt válaszolta. Ezen már annyit gondolkoztam, hogy többé nem tud érdekelni. Na, tűnés! Rendben, főnök! Spink kedvetlenül hagyta rá, és visszavonult. Még várt egy kicsit az ajtónál, még megajándékozott egy néma fogvicsorgatással, még végre eltűnt. A férfi a heverőn figyelt az ajtó csukódását, aztán megkérdezte. Mennyibe kerül? Maga nem akar megvásárolni semmit. Lerántotta fejéről a törülközőt, oldalra lökte, majd lassan felült. Lerakta szőnyegre rücskös bőrű, kézzel varrott házi cipőjét. Végighúzta a kezét a homlokán, fáradtnak látszott, de nem letörtnek. Valahonnan előkötött egy másik cigarettát, rágyújtott, és mogorván bámulta a füstön keresztül a padlót. Na, gyerünk! Mondta egy idő múlva. Nem tudom, miért pazarolja rám ezt a színjátékot. Feltételezzek magáról annyi sütnivalót, hogy tudja, semmit sem tud megvásárolni, már úgy, hogy az végleges legyen. Belül felvette a fényképet, amelyet Spink ott hagyott a közelében egy hosszú, keskeny asztalkán. Kinyújtotta bágyat kezét. Az a kivágott rész lenne a mézes madzag. Semmi kétség, bólintott. Kivettem a borítékot a zsebemből, és átadtam neki a kivágott darabot is. Figyeltem, hogyan illeszti össze a két részt. Nagyítóüveggel elolvashatja a címfejet, biztattam. Van az íróasztalomon, ha lenne szíves. Oda mentem, és elhoztam a nagyítóüveget az íróasztaláról, de megjegyeztem. Ön hozzászokott, hogy mindennel kiszolgálják, nem, de Mr. Balú? Megfizetem. Csak ennyit válaszolt, és tanulmányozni kezdte a fényképet, nagyító üvegen keresztül sóhajtott. Úgy emlékszem, hogy láttam ezt a mérkőzést. Jobban kéne vigyázni ezekre a fiúkra. Úgy, ahogy maga vigyáz az ügyfeleire. Letette nagyítót, hátradőlt, s rám bámult hűvös, nyugodt, zavar nélküli tekintetével. A pasas az ő dansza tulaja. Stilgrave-nek hívják. A nő valóban ügyfeleim közé tartozik. Balu biztos mozdulata egy székre mutatott, leültem rá, Balu folytatta. Mennyit kér érte, Mr. Marlowe? Miért? Az összes másolatokért és a negatívért, a munkákért. 10 darab 1000-est. Figyeltem a férfi száját. Ez a száj valósággal derűsen mosolygott. Egy kicsit bővebb magyarázatra lenne szüksége, nem gondolja? Végre is magyarázta. Mindössze annyit látok ezen a képen, hogy 2 ember ebédre egy nyilvános helyen. Ez alig, ha veszélyeztethetné ügyfelem jó hírnevét, mert felteszem, hogy ez volt az, ami az ön fejében megfordult. Vigyorogtam. Maga tulajdonképpen semmit sem tud megvásárolni, Mr. Balu. Nekem lehetett egy pozitívum a negatívról készítve, és egy másik negatív a pozitívról. Ha tehát ez a pillanatfelvétel tanúskodik valamiről, soha sem lehet bizonyos abban, hogy teljesen megsemmisítette. Nem éppen zsarolóhoz illő üzleti szöveg, mosolygott még mindig a filmügynök. Mindig csodálkozom azon, hogy emberek miért fizetnek zsarolóknak. Nem vásárolnak meg semmit. Mégis megfizetik őket olykor újra és újra, és a végén ugyanott vannak, ahol elkezdték. A mától való félelem, magyarázta Balu, mindig túlszárnyalja a holnaptól szót. A drámai hatás tényezője az, hogy a rész fontosabb, mint az egész. Ha például egy ragyogó sztárt lát a filmen, valami nagyon veszélyes helyzetben, félti őt a tudata egyik felével, az érzelmi részével. Annak ellenére, hogy józanénye pontosan tudja, hogy az illető a főszereplő a filmen, tehát semmi baja nem történhet. Ha a kétség és a fenyegetettség szuggesztiója nem győzni le az értelmet, akkor nagyon kevés lenne a dráma. Ráhagytam. Azt hiszem, ez teljesen így van. Szétpöfékeltem a Cameron füstjét. Balu szeme kissé összeszűkült. Ami azt illeti, hogy valóban képes vagyok-e megvásárolni valamit? Ha jelentékeny árat fizetnék, és mondjuk, mégsem szerezném meg az ellenértéket, akkor kezelésbe kellene vétetnem magát. Pipézuzatnám. És amikor kijött a kórházba, és én mindig elég támadó kedvében van, megpróbálhatja elérni a letartóztatásomat. Volt már ilyen esetem, mondtam. Magándetektív vagyok. Tudom, hogyan vélekedik erről. Miért áll akkor szóba velem? Én ügynök vagyok, fiacskám, és mindig hajlandó vagyok azt hinni, hogy a kereskedőknek van valami kis tartalékuk. De 10 darab 1000-esről nem tárgyalhatunk. A nőnek nincs ennyie. Egyelőre csak 1000-est keres hetenként. Bár elismerem, hogy elég közel került a nagy pénzhez éppen mostanában. Ez az ügy azonban örökre kicsinálná, a fényképre mutattam. És akkor nincs többé nagy pénz, sem úszómedence víz alatti világítással. Nincs platina róka, neonbetűs név, semmi. Mindent elfújna a szél. Balu megvetően nevetett, de nem szólt. Belenyugszik, hogy megmutatom a zsaruknak a központban? Kérdeztem. Az ügynök most már abba hagyta a nevetést. A szeme összeszűkült, de azért nagyon nyugodtan kérdezte. Miért érdekelni ez őket? Felálltam. Azt hiszem, mégsem csinálunk üzletet, Mr. Balu. Ezen kívül maga nagyon elfoglalt ember. Megszabadítom magát a jelenlétemtől. Elugrott a heverőről, és egész magasságában kiegyenesedett. Szép, nagy darab ember volt. Oda jött hozzám, és megállt szorosan előttem. Fókabarna szemében arany pöttyök fénylettek. Na, lássuk! Kicsoda maga tulajdonképpen, fiacskám? Kinyújtott a kezét, beledobtam a nyitott tárcámat. Elolvast az engedélyen fotokópiáját. Kihúzgált még néhány apró dolgot a tárcámból, és belé kukkantott, aztán visszaadta a tárcát. Mi történnék, ha a fényképet megmutatná a zsaruknak? Kérdezte. Mindenek előtt megteremteném a kapcsolatot valamivel, amin most ők is dolgoznak. Valami történt ugyanis tegnap délután a Van Nuys Hotelben. Összekapcsolnám ezt az eseményt a nőn keresztül, aki nem akar szóba állni velem, tulajdonképpen azért beszélek magával. A nő elmondta nekem tegnap este, sóhajtott Balu. Mennyit mondott el? Azt mondta, hogy egy Marlowe nevű magándetektív arra akarta kényszeríteni, fogadja fel. Alkalmazza. Azon az alapon, hogy látták őt egy belvárosi hotelban, kényelmetlen közelségben ahhoz a helyhez, ahol egy gyilkosság történt. Mennyire közel, ezt nem mondta? Azt nem mondta. A fenéket nem. Balu elsétált tőlem egy magas henger alakú korsóhoz a sarokba. Kivett a korsóból egyet a rövid, vékony bambuszbotokból, s járkálni kezdett a szőnyegen le és fel. A botot közben ügyesen forgatta a jobb cipője körül. Ismét leültem, eloltottam a cigarettámat, és mély lélegzetet vettem.
Ez is csak Hollywoodban történhetik meg, mormogtam.
Teljes fordulatot tett, és rám nézett. Tessék?
Mit mond?
Hogy egy látszólag épelmély ember fel is lesétáljon a lakásban, Jampec módon lobbálva sétapálcáját, akár egy majom. Belubolintott.
Elkaptam a betegséget egy Metro-Goldwyn-Mayer produkcertől. Kedves fickó, legalábbis nekem azt mondták róla.
Kicsit várt még, aztán rám mutatott a bottal.
Maga pokorian mulattat, Márló. Igazán, nem is hiszi mennyire.
Nagyon is átlátszó, kedvesem. Megpróbál felhasználni arra, hogy lapátoljam ki a kutyaszorítóból, ahova elásta magát.
Van benne valami igazság, de a kutyaszorító, amelyben vagyok, semmi, ahhoz a szorítóhoz képest, amiben a maga ügyfele kerülhetne, ha nem tettem volna meg azt, ami engem juttatott a szorítóba.
Bálo egy hosszú percig némán állt, aztán eldobta magától a botot, átsétált egy bárszekrényhez és kinyitotta. Valami töltött két hasas pohárba. Az egyiket odahozta nekem, aztán visszament a sajátjáért. Leült el a heverőre.
Armagnac, mondta. Ha ismerni jobban méltányolná Bókot, hogy megkínáltam vele.
Ez a folyadék eléggé ritka. A fricek majdnem az egészet kipucolták a háború alatt Franciaországban. A maradékot meg a mi fejeseink kapták. Ez itt a magáé.
Felemelt a poharat, cippantott és kortyolt egy csöppet. Én egyből leöntöttem a magamét. Jó francia konyak íze volt.
Báló valósággal megbotránkozott.
Atyaisten! Ezt a piát csak kortyolgatni szabad. Nem lehet csak úgy egyszerre lenyelni.
Én egyszerre lenyelem, mondtam. Sajnálom. Folytattam a megkezdett beszélgetést. Ő nyilván azt is közölte magával, hogyha valaki nem fogja be a számot, ő nagy bajba kerülhet, nem?
Bálu bólintott.
És arra nézve, nem tett javaslatot a művésznő, hogy mivel fogják be a számot? Kérdeztem.
Az volt a benyomásom, válaszolt az ügynök, hogy ő valamiféle súlyos tompaszerszámmal szeretett volna valamit csinálni. Ezért próbáltam ki én a fenyegetés és a megvesztegetés keverékét Alfredékkel. Nekünk van egy olyan csoportunk lenn az utcán, amelynek tagjai filmemberek védelmezésre specializálták magukat. De hát nyilvánvalóan nem ijesztették meg magát, és az összeg nem volt elég nagy, amit ajánlottunk.
Éppen eléggé megijesztettek. Átkozottul közel voltam ahhoz, hogy rájuk süssek egy lügert.
Az a rángatódzó, az a 45-össel óriási produkciót nyújt.
Ami pedig azt illeti, hogy a felajánlott pénz nem volt elegendő, az a kérdés, hogyan ajánlják fel?
Bálu még egyet hörpintett az árvanyakjából, rámutatott az előtte fekvő fényképre, az összeillesztett két darabra, amely így együtt most már teljes egészet alkotott.
Tehát odáig eljutottunk, szögezte le, hogy elviszi a zsaroknak, és aztán...
Nem hiszem, hogy idáig jutottunk, csak addig jutottunk egyelőre, hogy a művésznő magával beszélte meg ezt az egészet a barátja helyett. Pedig az éppen akkor érkezett hozzá, amikor én távoztam, és saját kulcsa van a nő lakásához.
Úgy látszik, vele valóban nem beszélte meg.
Balú összerántolt a szemöldökét, és elmerülten vizsgálta az Armagnacját.
Én persze örülök ennek, folytattam, de még jobban szeretném, ha a fiszkónak nem volna saját kulcsa a nő lakásához.
Balú meglehetősen szomorúan tekintett fel.
Én is jobban szeretném. Mindnyájan jobban szeretnénk, de a szórakoztató ipar mindig is ilyen volt. Mindenféle szórakoztató ipar. Ha ezek az emberek nem élnének intenzív és meglehetősen rendezetlen életet, az érzelmeik nem hatalmasodnának el rajtuk túlságosan, nos, akkor nem lennének képesek röptében elkapni, megragadni, és celluloid szalagra rögzíteni, vagy a rivalda fényen keresztül kivetíteni ezeket az érzelmeket.
Én nem a nő szerelmi életéről beszélek, mondtam. De nem kellene neki veszélyes alakokkal mutatkozni.
Erre nincs bizonyíték, Márló.
Rámutattam a fényképre.
A férfi, aki ezt a felvételt készítette, eltűnt. És nem lehet megtalálni.
Valószínű, hogy már nem él.
Két másik férfi, aki ugyanabban a házban lakik, ahol ő halottak. Egyikük megpróbált házalni ezekkel a képekkel, mielőtt meghalt. A színésznő személyesen ment a szállodába, hogy átvegye a fotókat. Úgy éreztette az is, aki megölte azt az embert, a
fotókat viszont egyik sem tudta megszerezni, sem a színésznő, sem a gyilkos. Nem tudták, hol keressék. És maga tudta? Nekem szerencsém volt. Láttam azt az alakot már előzőleg, paróka nélkül. Persze mindebből talán semmit sem mernék bizonyítéknak nevezni. Maga érveket hozhatna fel velük szemben. De mit törődjem én ezzel? Két embert megöltek, talán hármat. A nő szörnyű kockázatot vállalt. Miért? Világos? A fényképeket akarta, megszerzésük megérte volna neki a szörnyű kockázatot. Még egyszer kérdem. Miért? Hiszen ahogy mondja, éppen csak annyi történt, hogy két ember együtt ebédelt egy bizonyos napon. De azon a napon, amikor Sunny Mostyn halálos lövés érte a Franklin Avenue-n,